Gyere, Józsi! Fel van készülve a szívünk, ahogy így imádtuk Istent, és megélveztük az ő jelenlétét. Olyan jó úgy énekelni, hogy odafigyelünk arra, hogy mit éneklünk, nem? Hát kaptátok már magatokat azon, hogy így énekeltek, és közben máshol vagytok? Hagyj lássam. Oké, ez jó. Kaptátok már magatokat azon, hogy imádkoztok, és aztán közben máshol vagytok, így éppen oldjátok meg a következő feladatot a gondolatotokba, csinál, oké, ez jó. Már úgy értem, ez van, igen, velem is, így mondom, hé, ott se vagyok, de olyan nagyszerű, a Szent Szellem segít az erőtlenségünkön, és csak olyan jó őt dicsérni, olyan jó együtt lenni, az ő nevét felemelni, az ő szabadságát megtapasztalni. Szeretjük Istennek az igéjét, hálásak vagyunk egymásért Istennek, köszönjük mindenkinek a részét, mindenkinek az ajándékát, mindenkinek, amit hoz, amit rak, amit hozunk, ezt tesz egy gyülekezet, és emiatt vagyunk izgatottak, hogy formálja ezt Isten, és csak mindenkinek van egy értékes része, és ezt fogja kirakni az egészet mindenkinek a része is. Délelőtt bemutattam a családomat, de most szerintem ott hátul menekülnek, és szerintem a kisebb gyerekeket nem vállalják. Igen, megkaptam, ha még egyszer kihívsz bennünket, és rajta leszünk az interneten. Oké, és meg fog ez történni, most nem hallják, de meg fog ez történni szerintem holnap. Úgyhogy itt vagyunk a családommal, és tényleg szerdán költöztünk, kora hajnalban indult el a busz Hódmezővásárhelyről, a világ közepéről, és mert ott még inkább őznek, mint Szegeden, és onnan jött, és már itt voltunk szerdán, aztán csütörtökön visszamentünk, mert bizonyítványoztás, meg ilyesmi, de már visszajöttünk ide, és most azt gyakoroljuk, mondtam délelőtt, hogy most mit hívunk otthonnak, így van, vagy mit hívunk, megyünk haza, az most melyik? Megyünk haza, ide megyünk haza, vagy oda megyünk haza, és koptatjuk a szögedit, és egyre inkább a pestiek leszünk, pesti vagányok, mint ti vagytok. Tudom, hogy ahhoz még sokat kell fejlődni, hogy pesti vagányok legyünk, de igyekszünk kapaszkodni. Úgyhogy Bendegúznak már sikerült, ő már teljesen levetkőzte a debreceni létét. Na mindegy, már bodorságokat beszélek itt, vagy bodorságokat, na mindegy. Úgyhogy, és hálások, vagy hogy?
Ez is szegedi kifejezés,
igen. Nem, ez saját. És hálások vagyunk így a Józsiért is, meg mindenkinek a részéért, tényleg. És én úgy szeretek hallani különböző részeket, akár így az ige kommunikálásába is, és ezért is örülök ennek a minikonferenciának is, meg minden alkalomnak, amikor így ilyen módon vagyunk együtt. Aztán tervezzük, hogy már most van egy-egy házi csoport kezdemény, vagy indulás, de tervezzük, hogy ősszel több lesz, mert igazából csak szeretnénk azt, hogy hétközben össze tudjunk úgy jönni otthonokba, házakba. Ez is ház, csak ez egy kicsit nagy. De otthonokba úgy, egy olyan módon, hogy körbeülünk, egymást látjuk, közösen lehet imádkozni, beszélgetni, egymást bátorítani, megosztani a bizonyságokat, meg egyszerűen csak így egymásnak a terhét hordozni, és így együtt válvetve előre menni. Úgyhogy ezt is csak azért mondom, hogy tudjuk, hogy ezt tervezzük, és csak szeretnénk látni, hogy Isten utat készít számunkra ebben is. Aztán lehet, hogy láttátok, kihívtalak, de azért én beszélek, de Virpi, hogyha ki tudod tenni a vajtai hétvégénket, talán már láttátok, talán kitettük már a Facebook oldalra, hogy október, tehát nem lesz egy nyári elvonulásunk, azért mert különböző okok miatt szerettünk volna, de igazából ez az, amit célba tudtunk érkeztetni, úgyhogy Vajtán lesz egy gyülekezeti hétvégén október 1-től 3-ig péntek délutántól vasárnap estig, vagy délutánig, úgyhogy ez lesz a gyülekezetünknek a hétvégéje egy ilyen módon. És használjuk ezt a nyarat, használjuk arra, hogy hívd meg valakit magadhoz, hívjuk át egymást, csak használjuk arra, hogy épüljünk, építsük, bátorodjunk, bátorítsuk egymást. Hívjuk meg egymást az otthonainkba, menjünk el dupla randikra és mindenfajta randikra egymással, nem tudom, hogy mondják ezt. És egyszerűen mi vagyunk Krisztus teste, és ez egy komoly dolog, egy szent dolog, egy csodálatos dolog. Oké.
Köszönöm. Ha már ide jöttem. Igen, egyébként csak kapcsolódni tudok az előttem szólóhoz, mert nagyon jó volt ez dicsérni az Urat így együtt, meg annyira felemelő, amikor csak tényleg egymástól hallhatunk. És csak kérem az Urat arra, hogy ő érintse meg ezt az üzenetet, hogy ő szóljon rajtam keresztül, mert rá van szükségünk, nem rám. Okay, meg nem. Egy értelemben van szükségünk egymásra, de leginkább Istenre van szükségünk. Szólítsuk meg őt a szívünkbe, menjünk oda közel hozzá. Valóban, tényleg csak menjünk oda hozzá. Urunk, köszönjük. Köszönjük. Nagyon köszönjük, Atyám. Szükségünk van rád. És köszönjük, hogy te velünk vagy. Hogy nem vagyunk egyedül. Hogy egy igaz, hűséges, örökkévaló társra találtunk benned. Te nem hagysz el minket. Soha. Soha. És nem is választ el semmi. Az ég egyet a világon semmi nem választ el tőlünk. Érintsd meg ezt az üzenetet, és szólj a gyülekezethez, szólj az én szívemhez. Jézus, mi a tiéd vagyunk, neked adjuk ezt az időt, ezeket a perceket. Te drága szent nevedben. Amen. Felolvasnék egy igerészt. Ez a 2 Korintus 3, az 5. vers B részétől, csak így kiragadjuk ezt a kis szakaszt. Ami alkalmas voltunk, az Istentől van, aki alkalmasakká tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk. Emlékezzetek vissza arra a pillanatra, amikor találkoztál Jézussal személyesen. Így pörgessük vissza ezt a pillanatot. Amikor valóban Isten így megérintette az életedet, megérintette a szívedet, olyannyira, hogy lehet, hogy könnyekben zokogtál, és az is lehet, hogy a térdedre rottál. És Isten ott volt. És tudtad, hogy ő érint most meg ebben a szent pillanatban. Ez egy csodás pillanat. Az én pillanatom, amikor Isten így megérintett, az itt volt a terembe, ott hátul valahol. Most nincsenek azok a sorok, de ott, nagyon hátul, mert elbújtam. Akkor még nem voltam megváltva. De amikor Isten befogadtam a szívembe, ott azon a helyen, akkor tudtam, hogy valóban Isten beköltözött az életembe, megérintett. Csak sírni tudtam, és örülni, és közben fogalmam sem volt, hogy mi történik velem abban a pillanatban, de azt éreztem, és azt tudtam, hogy a helyemen vagyok. Megérkeztem. Ez az én helyem, ez az én otthonom. És nem akartam sehova menni. Annyit kolbászoltam előtte, hogy mondom, végre hazajöttem. Ez volt az én élményem. És mindannyiunknak van egy pillanata. Van egy ilyen pillanat az életében, és mindenkinek más. Lehet, hogy valaki ezt csak ilyen egyszerű módon éli meg, de lehet, hogy valaki tényleg körbeszaladt a termen háromszor, négyszer a gyönyörtől és az örömtől. Mindegyik rendben van. Mindegyik rendben van, mert Isten annyira személyes hozzám, annyira személyes hozzánk, hogy mindannyiunknak ad egy pillanatot, amikor tudjuk, hogy ő ott van az életünkben. Tudjuk, hogy ő megérintette most a szívemet. Szeretem ezeket a pillanatokat, és ebben az egy pillanatomban egyszerűen csak így engedtem Jézust. Engedtem Jézust az első helyre. Engedtem Jézusnak. És ő lett az első helyen. Aztán utána sokszor úgy éltem az életemet, hogy valójában tudomásul se vettem őt. Hány ilyen sok pillanatunk van, amikor meg úgy élem az életemet, hogy nem veszem őt tudomásul. Hogy valami már sokkal fontosabbá válik az életemben. Fontosabbá válik a gyerekeim. Pedig az fontos. Aztán fontosabbá válik az anyagi helyzetem. Fontosabbá válnak a problémáim. Fontosabbá válik egy csomó minden, mert annyira közel van hozzám, annyira körbevesz a világ és minden más vele járó probléma és nyűg, hogy fontosabbá válik az életemben, mint Jézus. Ezek nem a legjobb pillanatok. Nem szeretem. De ezzel szerintem ti is így vagytok. Hogy mi nem szeretjük ezeket a pillanatokat, de a életünk része. De aztán csak engedem újra Jézust az első helyre. És engedem újra Jézust első helyre. Fantasztikus, hogy megvan ez a lehetőségünk. És olvastam egy királyok 8-ba, ahogy Salamon előtte 6-ba építi föl a templomot, csodálatos nagy csarnok, oszlopok, ott vannak a kérubok aranyból, a gránátalmák és mindenfélék, gyönyörű szép nagy teremmel és a szentek szentje. És aztán a 8-as fejezetben Salamon oda hozatja a szentek szentjét, a ládát, az új szövetségnek a ládáját, a szövetség ládáját. Olvassuk el ezt a részt, jó? Ezt a fejezetet. Nem az egészet, nyugi, csak egy részét. A 8. fejezet, 1 Királyok 8, első vers. Akkor összegyűjtötte Salamon Izrael véneit és minden törzsfőjét, Izrael fiainak családfőit magához Jeruzsálemben, hogy elvigyék az Úr szövetség ládáját, Dávid városából, azaz Sionból. Összegyűlökeztek tehát Salamon királyához mindezek az izraeli férfiak Etánim havában, azaz a 7. hónapban, az ünnepen. Amikor Izrael véneim mind megérkeztek, a papok fölemelték a ládát, és fölvitték az Úr ládáját, meg a kijelentés sátrát, és a szentély egész fölszerelését, amely a sátorban volt. A papok és a léviták vitték azokat. Salamon király és Izrael egész közössége, amely megjelent nála, ott állt vele együtt a láda előtt, olyan sok juhot és marhát áldoztak, hogy megszámlálni sem lehetett, de még csak megbecsülni sem lehetett azokat. Azután bevitték a papok az Úr szövetség ládáját a helyére, a templom legbelső részébe, a szentek szentjébe, a kérubok szárnyai alá. A kérubok ugyanis kiterjesztették szárnyaikat a láda helye fölé, és betakarták a kérubok felfölülről a ládát és annak rúdjait. A rudak olyan hosszúak voltak, hogy rudak végei láthatók voltak a szentek szentje előtt lévő szentéből, de kívülről nem látszottak. Ott vannak még ma is. Nem volt a ládában már csak a 2 kőtábla, amelyeket Mózes tett bele a Horében, amikor az Úr szövetséget kötött Izrael fiaival, miután kijöttek Egyiptomból. Amikor a papok kijöttek a szentélyből, felhő töltötte be az Úr házát, úgy, hogy a papok a felhő miatt nem tudtak odaállni, hogy szolgálatukat végezzék, mert az Úr dicsősége betöltötte az Úr házát. Ahogy itt olvassuk, ezen a részen, ahogy Salamon felépítette a templomot, a templom az új szövetségben, az mi vagyunk. Az új szövetségben, ha megnézzük, mindig, hogy Istennek a temploma, az maga, az ő gyermeke, ahol szeretne lakozni. És ez én vagyok, meg ti, meg mi vagyunk. Istennek a temploma vagyunk. És helyet készített Isten a jelenlétének. És figyel, láttuk itt ebben a részben, ahogy viszik a szövetség ládáját, ami Istennek a jelenlétét jelképezi, ahogy viszik azt a ládát oda, akkor azt láthatjuk, hogy ott álltak előtte, és irdatlan mennyiségű áldozatot mutattak be azért, hogy helyet készítsenek Istennek abba a templomba. Irdatlan mennyiség, megszámlálhatatlan áldozat. És aztán figyelj, micsoda hasonlóság, ugye? Figyelj, Isten helyet készített önmagának. Isten helyet készített önmagának ebben a templomban, bennünk. És mit csinált? Egyetlen egy áldozat. Egyetlen egy áldozat. Zsidó 10.14 egyetlen áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket arra, hogy lakozzék bennük. Ez az egy áldozat elég volt. Nem kellett ilyen milliónyi áldozatot bemutatnunk. A bűnök sokaságát jelképezés mutatja az a sok áldozat, hogy mennyi bűn van ebben a világban, és mennyi szomorúság, és mennyi nyomorúság. De Jézus elégséges volt. Egyetlen egy áldozat arra, hogy tökéletessé tegye a szenteket. Arra, hogy lakozzék benne Isten. És figyelj, mit olvastunk az elején? Ami alkalmas voltunk, az Istentől van. Ő tőle van. Kaptuk. Ajándék, kegyelemből van az üdvösség, ugye? Ezt mi megkaptuk, és alkalmasak tett minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk. Hát ez engem egy örömmel tölt el, mert ez nem rajtam múlott, hanem ezt Isten végezte el. Egy áldozatával az én életemben, és teljesen új életet adott. És aztán ott látjuk, amikor bevitte a szentek szentjébe a papok azt a ládát, és elhelyezték oda a helyére, akkor mit látunk utána? Kijönnek a papok, és felhő borítja be, egy homály fedi az egész templomot. És a papok nem tudtak bemenni oda többet. Nem akarok a pásztorok ellen beszélni, hogy nincsen jelentős szerepe egy pásztornak, vagy egy embernek, vagy egy papoknak, ugye? Mert ugye hallottuk reggel, hogy papok, mindannyian felelősségteljes papok vagyunk. Van jelentőségünk egymás életébe egy bizonyos pontig. Egy bizonyos pontig. De aztán, mikor az Úr dicsősége, az ő jelenléte ott lesz az életemben, akkor én vagyok, és Isten. Én is Isten. És Isten ezen keresztül tanít. Isten ezen keresztül megmutatja az igazságot. Isten ezen keresztül szeret engem és másokat. Ez gyönyörű, mert a hívő élet egy néha egy picit olyan magányosnak tűnik. Ugye? A szellemi élet az olyan magányosnak tűnik kívülről, de nem az. Nem az. Egy mindenható Isten ott van az életemben. És ez nem egy magányos hely, hanem ez egy közösség, amiben élhetek, amiben lehetőségem van újra meg újra visszamenni, visszaemlékezni arra a pillanatra, amikor Isten beköltözött az életemben, és ott van. Ez senki nem veheti el tőlünk. Engedd Jézust az első helyre. Ez a legfontosabb, mert ez a válaszunk. Ez a válaszunk a problémádra, ez a válasz a betegségre, ez a válasz az életnek a nagy gondjaira, ahogy hallottuk is reggel, ahogy Brian is prédikált, hogy ez a legfontosabb, hogy engedd Jézust az első helyre, mert ez, erre van szükségünk. Itt a közösségben, és erre van szükségünk a személyes életünkben is. Egyébként ezt a prédikációt egy dal, és Isten inspirálta. Legszívesebben elénekelném, de nem fogom. Ezt meghagyom majd így a Dávidéknak. Egyszer remélem, hogy eléneklik. De ennek a dalnak a szövege úgy szól, hogy engedd Jézust az első helyre újra. Mert csak övé a trón, és nincs senki más. És ez a válasz a problémánkra, és az életünkre. És csak bátorodjunk ebbe, és frissüljünk föl újra, és engedjük Jézust az első helyre.
Köszönjük, Józsi. Ez nagyon különleges volt. Igen. Engedd Jézust az első helyre. Ja, igen. Alkalmassá vagyunk téve. Igen, mi vagyunk a templom, és Isten dicsősége betölti a templomot. Igen. Wow. De jó. Köszönjük, Urunk. Nagyon élveztem, még tudtam volna hallgatni. Köszönjük. Nincs tovább. Borci, gyere kérlek. Gyere. Isten hozott téged. Gyere. És köszönjük, Anetta, Borci, igen, hogy eljöttetek, hogy itt vagytok velünk ma. Meg köszönjük így a barátságotokat, meg azt a sok szeretetet, meg törődést, meg csak így az évek során tényleg azt, hogy tényleg barátok és olyanok voltatok, akikre lehet számítani, meg akikre lehet most is számítani. Ezek nagy dolgok így az evangéliumban, igen. Így, ezek nagy-nagy dolgok, ezek nem csak kimondott szavak, ezek valóságos dolgok, és ez az új élet, amit nyertünk. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok a Borciért, meg így nyilván sokak másokért is, és ja, várjuk így, amit az Úr adott a szívedbe.
Szervusztok, sziasztok. Nagyon régen voltam itt, még nem láttam ezeket a műtorgyokat itt fönt. Ez már akkor nagyon régen voltam. Levetem a sarukat a lábamról, mert szent ez a föld. Az 1 Korintus 9-ben mond valamit Pál, ami engem lenyűgöz, mióta hívő vagyok. A 24-től elolvasom a 27-ig. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmat. Úgy fussatok, hogy elvegyétek. Mindaz pedig, aki pályafutásban tusakodik, mindenben magatűrtető. Azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant. Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra. Úgy viaskodom, mint aki nem levegőt vagdos, hanem megsanyargatom testemet és szolgává teszem, hogy még másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek. Hívtunk téged már ezen a mai napon többször, de valószínűleg nem lehet téged elégszer hívni, jobban mondva. Most nem is hívlak, hanem megköszönöm, hogy itt vagy velünk, mert erre ígéretünk van, hogy te itt vagy velünk. És arra is ígéretünk van, hogy te munkálkodsz a szívünkbe, hogy te szántod fel a szívünknek a talaját, hogy te Szedett ki a köveket onnan, és gyomlálott ki a gyomokat a szívünkből. És köszönjük, Urunk, ezt. Urunk, azt is tudjuk, hogy próbálsz bennünket védeni az ellen, hogy a démonok ne lopják el a magot, de néha ez megtörténik. És ezért kérlek, Uram, hogy vigyázz most ránk, hogy tudjuk fogadni a Te igédet, úgy, mint a Te igéd. Én pedig tudjam úgy mondani az igét, mintha Te igédet prédikálnám. Te drága nevedben. Amen. Fú, ez micsoda gondolat ez. Nagyon kiváltságban vagyok, van részem, hogy a kollégám egy élsportoló, valami nem tudom, 5 évvel ezelőtt elment a szenyor úszó világbajnokságra, és valami 6000 résztvevő közül hatodik lett. Úgyhogy erős dohányos. El tudod képzelni, hogy nem valami ezt a, mi ez a barna cigi, ez a szivarka, szívja a szivarkát kettesével, így él sportolni. És ami elképesztő volt, hogy majdnem minden egy irányba mutatott az életében, ez hihetetlen volt, az a fegyelem, felkelt korán, meg volt, hogy mit ehet, meg volt, hogy mennyit ehet, meg volt, hogy mikor, milyen edzése van. Az edzője, figyelj, az edzője bármit mondhatott neki. Próbált egy kis elismerést kérni a Karcsi az edzőjétől. És azt mondja, hogy figyelj, azt mondja, hogy ahogy eldördült a pisztoly, és hogy beleugrottam, az milyen volt? Az edző azt mondja, figyelj, Karcsi, addig ne menjünk el. Azt mondja, amikor felálltál oda a kőre, úgy néztél ki, mint egy zacskó túró. Nekem valaki ilyet mondana, lehet, hogy egy életre megsértődnék. De tudod, de a Karcsi nyerni akart. És nem megsértődött, hanem azt mondja, kövér vagyok. Azt mondja, figyelj, legalább 4 kiló rajtam. Azt mondja, ez biztos nem normális, hát hogyan lenne rajtam 4 kiló. De utána elment, ráállt a mérlegre, és azt mondja, 4,5 kiló rajta volt. És ezt az edző látja, kívülről valaki látja. Mi hívők, mi olyan kis sértődősek vagyunk, nem olyan ne bánts, olyan, csak szeress engem. És persze, szeress engem, de hadd mondjuk néhány dolgot. Az Úr nem mindig kedves hozzánk, nem? A Jakab 1:5-6, az szinte brutális. Azt mondja, hogy de kérje hittel semmit se kételkedvén, mert aki kételkedik, az hasonlatos a tenger habjához, a minden útjában állhatatlan kétszívű ember. És akkor olvastam ezt a verset, fú, ez annyiszor olyan volt, fú, apám, ez nagyon durva, nem? Miért ilyen kemény az Úr? És egy napon olvastam ezt a verset, és akkora felszabadulás volt, hogy Uram, hát én egy kétszívű ember vagyok, én egy álhatatlan ember vagyok. Akkora felszabadulás volt ezt meglátni, ezt észrevenni, mert tudod, innen indulhat el valamiféle változás, amire hív bennünket az Úr, hogy persze szeretve vagy, persze örökkévaló szeretettel vagy szeretve. Azt szeretném, hogy legyen valamiféle álhatatosság az életedbe. Azt szeretném, hogyha lenne valami kitartás. Ott van első nagy Sáringer Károly, és nyerni akar 55 évesen a szenyor világbajnokságon, mit tudom én, kazanyba. És 2 évre abba hagyja a munkát, és mindent feltesz erre. Mindent egy lapra feltesz. Persze abba kellett hagynia, mert 55 évesen már senki nem volt hajlandó támogatni az eredményei ellenére se. De rendben van. De értitek, mit akarok mondani. ki az, aki, most komolyan kérdezem, tudom, hogy van életünk, meg minden, napi 4-6 órát foglalkozni az Úr munkájával, és tudom, hogy ez gyakorlatilag lehetetlen, de mondok egy másik dolgot, jó? Olyan büszke voltam magamra. Felkelek reggel, kiengedem a kutyát, elmegyek vécére, főzök egy kávét, és leülök a Bibliámmal. 20 percem van a Bibliámmal, meg az Úrral. Olyan büszke voltam magamra, hogy fú, én odaadom magamat az Úrnak. És elmentem egy továbbképzésre szombaton, reggel 8-tól délután 3-ig. 2 rövid szünet, meg egy hosszabb. Ez hány óra? Nem is tudom kiszámolni. Mikor kijövök délután 3-kor, mint hogyha méhek lennének a fejembe. És aztán minden nap 1 órát tanulok. És azt mondom, hol van ez ahhoz képest? És nem akarok senkit semmire hívni, csak be akarom mutatni azt, hogy tudod, hogy amikor azt gondoljuk, hogy hú, mennyire jó vagyok, 20 percet olvastam a Bibliát, vagy mit tudom én. És aztán valami világi kihívás van az életemben, és mennyit elkér tőlem. És az Úr meg hív bennünket arra, hogy ne legyünk ilyen éretlenek. A Efézus 4:14 is beszél erről, hogy ides tova sodor bennünket, vagy olyan, mint a tenger habja, amit a hullámok ide-oda dobálnak. És azt mondja, ez éretlenség, hogy ne legyünk ilyen éretlenek. És tudod, ez a, talán annyira összefügg a bizonytalansággal. Az Úr hív bennünket arra, hogy biztosak legyünk. Van egy meggyőződésünk, ugye a hit, nem tudom soha ezt a verset idézni, de a Zsidó 11:1-be az biztos, hogy a reménylet dolgoknak a valósága, ugye? És a nem látott dolgokról való meggyőződés. És a magam kis, lehet, hogy nem is olyan csökött az eszem, csak nem nagyon használom, lehet, hogy az volt a baj. Most elkezdtem használni, újból tanulnom kell. És azt jegyeztem meg ebből a versből, a Zsidó 11:1-ből, úgy értettem meg, hogy ez egy adag remény, ugye? A reménylet dolgoknak a valósága, remény és meggyőződés. Ez a meggyőződés a bizonytalanságnak az ellentéte, nem? A bizonytalanság. Az Úr azt mondja itt a Jakab 1:5-6-ba, az ilyen ember ne is remélje, hogy kaphat valamit az Úrtól. Ez egy szerető Isten, aki azt szeretné, hogy tudjad, hogy mit akarsz. Voltunk egy ima összejövetelen, van egy srác, és akkor mindenki mondja, hogy miért imádkozzunk, ilyen mindenki karizmatikus a csoportba, és akkor ez a srác azt mondja, hát én csak azt szeretném, hogy legyen meg az Úr akarata. És mondom neki, hogy mondom, jó, rendben, az Úr akarata úgyis meg lesz. Mondom, te mit szeretnél? Hát, hogy az Úr akarata meglegyen. Mondom, ez nem jó ima, ezért nem tudunk imádkozni. Tudunk imádkozni, de az írás azt mondja, hogy mi hálaadással feltárjuk a kívánságainkat. És Isten majd úgyis eldönti, nem? Isten majd úgyis eldönti. De nekem lehetnek kívánságaim? Hát, hogyha én nem tudom, hogy mit akarok, akkor Isten meg azt mondja, hogy hát itt van ez a... Olyan, ki mondja az Úr, olyan kis aranyos, de már nem gyerek. Hagyom, hogy felnőjön. Hagyom, hogy hozzám jöjjön. Hagyom, hogy feltárja a kívánságait. Vagy Isten ne adja, hozzám kiáltson. Mikor volt, amikor utoljára kiabáltál az Úrral? Mikor volt? Egyszer Pásztor Kendinek volt egy prédikációja arról, hogy a Káleb meg a Józsué hogy látta az életet 2012-ben. Mentem utána Szabival beszélgettünk hajnali 1:30-ig. Munkanélküli volt persze, én meg másnap mentem öreget dolgozni, úgyhogy, de jó, nagyon jó beszélgetés. Az a beszélgetés is ebbe az irányba mutatott. Mentem hazafelé, és annyira üvöltöttem a kocsiba az úrral, tárnoknál elment a hangom. Mondom, jó, mondom, ezt itt be kell fejezni, mert mondom, teljesen elmi. Mondom, mikor fogok tudni legközelebb kiáltani az úrhoz? Mondta, uram, nem akarok még egy napot így élni. Nem akarok úgy élni, mint ahogy éltek azok a zsidók ott a pusztába. Én úgy akarok élni, mint Káleb, mint Józsué. Üvöltöztem az úrral, üvöltöztem végig Fehérvárra. Annyira jó volt, annyira kibeszélhetetlenül jó. Hadd adjak tanácsot erre. Mert nem olyan régen kimentem sétálni az erdőbe, és ott is kiáltottam az úrhoz, és egy fiatal pár jött szembe, és nagyon sűrű volt, nagyon vékony volt az ösvény, és nagyon sűrű az erdő, mégis bementek az erdőbe, és ilyen nagyon nagy ívbe kerültek ki. Szóval nyílt színe, hogyha kiabálsz, akkor lehet, hogy rátívják a mentőket, és akkor elvisznek a mosolygóba, de ez nagyon-nagyon jó. Figyelj, egyfajta bizonyosság. Azt mondja Pál, hogy én úgy futok, mint aki nem bizonytalanra fut. Én úgy ütök, mint aki nem a levegőbe akar csapni. És azt mondja az írás, hogy a Róma 14:22-23 azt mondja, hogy boldog ember, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel. Boldog ember az, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel. Vagy nem csinálom, vagy csinálom, és akkor rendben van. Nem bűnről beszélünk, hanem mondjak erre valamit. Szabinak tetszik ez a példa. Vasárnaponként kimerülve ebéd után aluszkáltam egyet, és amikor felkeltem, komolyan borzalmas volt. Nincs lenyírva a fű, mitől nincsen megszerelve valami, mi ezt is csinálhattam volna, azt is csinálhattam, állandóan arra ébredtem kárhoztatással. És aztán egyszer olvastam ezt a verset a Róma 14:20, talán 23-ba, és azt mondtam, hogy nem tudom, hány órát dolgozok egy héten. Amikor éppen nem dolgozok, akkor fönn vagyok Budapesten a dormba, meg Isten tiszteleten, meg utána elmegyek még a Sebők Szabival kávézni az éjszakába. Aztán szombaton jönnek az evangélizátorok, és elmegyünk evangélizálni, és délután délig evangélizálunk, utána jönnek és feleszik a házamat, és aztán utána biblia tanulmány van nálunk. Utána rendszeresen el kell mennem dolgozni, és nem aluszkálhatok egy kicsit vasárnap. És amikor megbékéltem ezzel a gondolattal, és valamelyik nap hazamentem, és a feleségemet azon kaptam, hogy a hintaágyba aluszkál. Figyeljetek, ez forra, mert hogy én aluszkálok, az, hogy a feleségem ez. Oké, tudod, nem kárhoztatom magamat. Nem, hogyha valamit csinálok, akkor nem kárhoztatom benne magamat. Oké, és nyilván nem bűnről beszélünk, hanem mondjuk délutáni aluszkálásról. Oké, és itt azt mondja az írás, hogy mert aki, hogy van pontosan? Róma 14, figyelj. Róma 14. Aki pedig kételkedik, ha eszik, kárhoztatva van, mert nem hitből eszik, ami pedig hitből nincs, bűn az. Tudod, vagy nem csinálom, vagy csinálom, és nem kárhoztatom magamat. Hogyha meg akarom enni a rántott húst, akkor megeszem a rántott húst. Eleszem a gyerekeim elől. kegyetlenül. Általában fordítva van. Viszonylag gyakran eszek üresen rizst, vagy krumplit, viszonylag gyakran, de hát az apák sorsa, ugye, a sok gyerekes apák sorsa. Oké. Csak még két példa, jó? Márk 4:4-ben benne vannak a viharba a tanítványok. Felkeltik az urat a hajóba. Ott ők is valószínűleg kiáltottak az úrhoz egy olyan módon, ami, ahogy nem tudom, hogy de milyen lehetett az, amikor már az életedet félted, akkor hogy kiabálsz? Ismerjétek a peresztek, drága Peresztegi Gergőt, ugye? Egyszer mentünk kocsival a Kubacsi úton, és a kocsimnak a valamelyik féke, nem tudtam, hogy a hátsó féke nem fog. A fegyvergyárból kikanyarodott egy kamion, és a mellettem lévő autó megijedt, és rálépett a fékre. Én meg nem tudtam átmenni, ugye, én is ráléptem a fékre, és a kocsi elkezdett csúszni át a másik sávba. És a Gergő elkezdett üvölteni a kocsiba. Úgy, ahogy nem nagyon hallottam még embert üvölteni. Ennyi múlt, tudod, szerencsére, nem tudom, valahogy lefékezett, vagy rájött, hogy gyorsítani, akár nem tudom, valahogy tudod, éppen, hogy csak befértünk, és már átmentünk, és a Gergő még mindig üvöltött. Fékezél, neki megyünk! Üvöltött, torka szakadtam, már rég vége volt a bajnak. Ráütöttem egyet, hagyd már abba! Átmentünk rajta, oké. Felébresztik az urat, elmegy a vihar, és az úr azt mondja nekik, miért vagytok ilyen félénkek? Hogy van, hogy nincsen hitetek? Hogy van ez? De tudod, ez úgy van, hogyha a mindenható Isten ott van velem a hajóba, akkor hogyha lefekszem mellé, és a vihar, és hiába telt meg a hajó vízzel, hogyha lefekszem mellé, akkor is minden rendben van. Nem? Átkeretezzük a dolgokat. Nem mindig üvöltözöm az Úrral, hanem azt mondom, hogy hát jó, most balra nagy vihar van, kiálltatok az Úrhoz, vagy lefeküdhetek mellé, hát hogyha tele lesz a hajó vízzel, hogyha ő a mindenható Isten, akkor valószínűleg megmenekülünk, nem? Jó gondolat ez? Átkeretezni a dolgokat. Csak lefeküdni az Úr mellé, pihenni, nyugodni a vihar kellős közepén. És a másik, ez is valami egészen zseniális. Máté 16:15-ben megeteti a tanítványokat, megeteti a négyezret. Beszállnak a hajóba, és hogy mennek a hajóval, azt mondja az Úr Jézus nekik, mert hallja, hogy tanakodnak. Gyerekek, nem hoztunk kenyeret. Az Úr meg mondja nekik, hogy őrizkedjetek a farizeusok kovászától. És akkor nyíltan mondják neki is, hogy fú, de jó, hogy mondja a kovász, mert akkor most mi is mondhatjuk nekik a kenyeret, és azt mondja, hogy lehet az, hogy nem okultatok abból, hogy megetettem 5000-et, nem tudom hány kenyérrel, meg hogy lehet, hogy nem okultatok, tegnap volt, vagy ma volt, vagy nem is tudom, hogy mikor, most volt, tegnap, hogy megetettük a 4000-et. Hogy lehet, hogy még mindig nem értitek, és olvastam ezt a részt, és annyira magamra ismertem. A Karcsival dolgoztunk valamikor, nem tudom, picik voltak a gyerekeim, és készülődtek Kaposvárra, nyár, készülődnek Kaposvárra. Apa, megyünk Kaposvárra, és ott van a Lidli, és akkor reggel majd kapunk jégkrémet. Persze, kaptok jégkrémet. Félre volt téve a pénz, hogy megyünk Kaposvárra. És az úr úgy döntött, hogy bezárja az egyik csatornáit. Ez csak egyik napról a másikra. Semmi hívás. Egy kicsit el kellett venni a pénzből. Másnap semmi munka. el kellett venni egy kicsit a pénzt. Meg mosolyogva jönnek, kérdezik, és megyünk, és lesznek olyan nagy csúzdák, és majd ott kapunk, mitől lángos, meg mondom, persze, megyünk, és kapunk, és persze, kaptok lángos, és minden. És fogy a pénz, egyre jobban fogy a pénz, fogy a pénz. Feleségemnek is teljes meggyőződése. Persze! Ha hogy ne mennénk? Nem szólsz a Gyülinek? Mondom, nem szólok a Gyülinek. Volt bennem egy bizonyosság. Volt bennem egy bizonyosság. Két héten keresztül. Nem tudom pontosan, hogy voltak a napok. Az utolsó nap, másnap indultunk Kaposvárra. Már egy forintunk sincsen. És azt mondja a Karcsi, hogy gyere már le, azt mondja, legalább imádkozzunk egyet. És mondom magammal, hogy nincs elég, nem elég, hogy nincsen semmi pénzem, menjek le a Karcsihoz, azzal is fogy a üzemanyag a kocsiból, valamilyen már ez hiányzik. De mondom, az ötlet meg nem rossz, lemegyek hozzá, imádkozunk. És valami nagyon nagyot akart mondani a Karcsi, valami, mert ő költő, író és műfordító, amellett, hogy sportoló, és nehogy Scharingert olvassatok. Nehogy Scharingert olvassatok. nem jó olvasom. Nagyon nagyot akart mondani, de az jött ki a száján, és Uram, kérlek, adj nekünk pénzt, hogy legyen pénzünk. És nevettünk, elkezdtünk röhögni a kocsiba, elkezdtünk hahotálni, fogtuk a hasunkat, és ő mondta, hogy valami nagyon nagy, magasztos, valami nagyon nagy dolgot akart mondani, és akkor, de mondom, végül is tulajdonképpen erre van szükségünk, nem? És az Úr meg szereti, hogy kimondjuk. És azt mondja, igen, az Úr szereti, hogy kimondjuk. Ahogy már abba hagytuk a röhögést, csörög a telefon két hét után először. Hát azt mondja, Karcsi, legalább tudok venni egy doboz cigit, ugye cigisek. Jó, elmegyünk, megcsináljuk, lejövünk, búcsúzkodunk, megint csörög a telefon. Azt is megcsináljuk, búcsúzkodunk, megint csörög a telefon. A legmelegebb nap volt a nyáron. Már valószínűleg fel volt forva a agyunk. Hívnak egy óvodából, hogy ha odaérünk 4-ig, akkor jó, mert bezárnak, és majd csak szeptemberben nyitnak ki. Az óvoda mellett egy iskola is van, meg bementünk az iskolába. Mondtuk, hát itt vagyunk. Hát miért vannak itt? Mondjuk, hát dugulást hárítani. És a néni, aki otthon nézi a levegőbe, maguk ezt honnan tudják? Hát mondjuk, hogy hát ez a szakmánk. De már nem tudtunk beszélni. Szóval van valami műszerük, amivel néz a levegőből. Szóval azt hittem, hogy a takarító néni úgy viselkedett, hogy nem túl sok értelmet láttam benne. De kiderült, hogy az iskolaigazgató volt. És mondja, hogy hát ez hihetetlen, hát nagyon nagy baj van, másfél óra múlva kezdődik a évnyitó, és minden WC el van dugulva, minden WC. És mondom, hát ez nagyon nagy baj, lehet, hogy ilyen nagy kocsit kell hívni, ilyen mosókocsit, meg minden, mondtuk neki valami brutális összeget. Ugye jó, majd átutalja, mondja, hát nem tudná készpénzben most azonnal. Hát meg kell nézni, mennyi pénz van. Pont annyi pénz volt a kasszában, amennyit kértünk. És a második, és körülbelül 15 perc múlva rájöttem, az utolsó napon a gyerekek az összes WC-be belenyomtak egy tekercs WC-papírt. Az összes WC-be. Semmi dolgunk nem volt, csak szedtük ki a WC-papírt egy nagy zsákba. Kint a Karcsi berregtette a gépet a tűző napon. Szedtem ki a nagy kesztyűbe a WC-ből a WC-papírokat egy zsákba. Ülünk kint a végeztünk, ülünk kint. Megszámolja a pénz valami, mit tudom én, 10 évvel ezelőtt, egy nap alatt, délután, mit tudom, 5-re 250 ezer forint a kezünkben van. És leültünk, és tudod, elkezdtünk nevetni. Elkezdtünk nevetni. Megint nagyon, nagyon nevettük. Reggel ezzel kezdődött, délután ezzel végződött. És annyiszor mondta nekem ezt a Karcsi, ezt, hogy amikor nem emlékeztem, mint a tanítványok. Hát meg sokasítottam a kenyeret, nem? Hát tegnap sokasítottam meg a kenyeret, nem? Hogy nem értitek, hogy én meg tudom sokasítani a kenyeret, sőt, hogyha nincsen egy nyomorult kenyér, akkor is tudok kenyeret csinálni. Hogy nem értitek? És ilyen az én szívem ilyen. Ti valószínűleg sokkal jobbak vagytok nálam, de az én szívem ilyen, hogy újból és újból kétségek támadnak bennem. De az Úr meg tanít bennünket, hogy nem kell, hogy kételkedjél. Nem kell, hogy kételkedjél. Én veled vagyok. Én veled vagyok. Én nekem gondom van rád. És hisszük ezt. Hisszük ezt. Nem tudom, én majdnem 30 éve hívő vagyok. És mindig hűséges volt Isten. Mindig hűséges volt. Az elmúlt sok-sok évben mindig hűséges volt. Nem ez az egy példa, csak ez egy jó példa. Nagyon sok példánk van, mind anyagilag, mind lelkileg, mind szellemileg, nem, hogy az Úr jött és segített rajtunk, mert gondja van ránk. És csak még ezt utoljára elmondtam Szegeden is, de annyira jó ez a történet. Szerintem Csaba érteni fogja, meg néhányan érteni fogjátok, de lehet, hogy mindenki érti ezt. Felkeltem reggel, csak hogy az Úr nem, csak hogy ne csak anyagi segítségről legyen szó, jó? Nem tudom, hány évvel ezelőtt volt, hogy felkeltem reggel, készülnöm kell, mit prédikáljak, gondolkoztam, és eszembe jutott egy zseniális gondolat. Én bemegyek a gyülekezetbe, és felmondok. Annyira boldog lettem ettől a gondolattól, annyira felszabadító volt, hogy nem jutott eszembe előbb. Bemegyek a gyülekezetbe, most a feleségem meg ne tudja, mert megpróbál lebeszélni. Annyira boldog voltam, annyira, mondom, bemegyek, kész, mondom, hogy fogjak nézni, mindenki. Ó, de nem azért voltam boldog, mert egy kárörvendező voltam, csak ugye volt egy elképzelés, hogy fognak nézni, hogy bemegyek, és azt mondom, hogy ugye, köszönöm szépen, ennyi volt, sziasztok. És bemegyek ezzel az örömmel, benyitok. Ott van egy néni, oda jön hozzám, jaj, pásztor, soha nem láttam, soha életemben nem láttam. Jaj, pásztor, annyira félek, holnap műtétem lesz, és van egy 6 kilós ciszta a méhembe. Az lehetséges? Én nem is tudtam, hogy ilyesmi lehetség. 6 kilós ciszta, az egy nagy gyerek, az egy nagyon nagy gyerek, nem? És az annyira félek, hogy megműtenek holnap, és meg fogok halni, és hallgatom, és a szemem sarkából látom, hogy egy nő ül, egy másik nő, akit még soha nem láttam, ül, és tördeli a kezét, mint egy kis madárka, ami még nem tud repülni, tudod, ilyen egy szárnyaszeget, kis madárkot ül, tördeli a kezét, és nekem meg vacsorodik össze a szívem. Mondom, oké, uram, értem, még nem mondhatok le, még dolgom van. Isten hűséges, nem? Istennek gondja van ránk. Isten meg tud védeni saját magunktól. Figyeljetek, annyira jó ez, hogy növekedhetünk, hogy odaállhatunk az Úr elé. Szóval, Uram, igen, én bölcsességet szeretnék. Ugye ez volt az első vers, talán nem az első vers, hanem a második vers. Én bölcsességet szeretnék, és nincsen bennem kételkedés. Én ezt szeretném. És itt ígéret van, hogy te készségesen adod. És bármire, bármit kérhetünk így, bármivel az Úr elé mehetünk. Tudod, nekem jót tesz az, hogy a karizmatikus pásztorokkal megyek imádkozni. Egyrészt ezek imádkoznak, ott nincsen viccülődés, bolondozás, ezek imádkoznak. Ez nekik erősségük, és ez sokat segített rajtam. A másik, hogy érdekes, hogy ők nagyon sokszor parancsolnak. Én nem annyiszor parancsolok, mert én még ebben nem vagyok jó, de látjuk ezt a Bibliában, nem? Oda megy Péter és János a sántához, nincsen imádkozás, nincsen hálaadás, amin van, azt odaadom neked. kelj fel, és jár, és felrángatják szegény bénát. Most bíróság elé kerülnének, hogyha ilyet csinálnának. De jó tesz ez nekem, így azt mondani, hogy több hittel élhetjük, több meggyőződéssel élhetjük az életünket. Ez jó, nem? Ez nem azt jelenti, hogy... Mert azt hiszem, hogy most népszerű az, hogy Isten nem lehet szuverén, ugye? Isten, hát vele elveszük a szuverenitást. Ő nem teheti azt, amit ő szeretne, ugye? Az imáink, egy csomó imából lesz ki van zárva, egy csomó gondolkozási hívőkről beszél, egy csomó gondolkozási rendszerből lesz ki van zárva. Istennek azt kell csinálnia, amit én kérek. Én nem ezt mondom. De azt mondom, hogy... Több hittel mehetünk Isten elé, ez jó, nem? Több hittel mehetünk Isten elé, több meggyőződéssel mehetünk Isten elé, kiálthatunk az Úrhoz, nem annyira nyílt színen, mert az nem jó. Lehet, hogy lesznek olyan következményeimet, amit nem szeretnék. Ki érti ezt? Ki érti ezt, hogy nem nyílt színen kiabálunk az Úrhoz, egy kicsit értitek, jó? És több bizonyosság. Több bizonyosság az életünkbe. Azt hiszem, hogy Isten azért nem szereti, mert a bizonytalanságot, mert ez a hitnek az ellentéte. Jó ez? Jó ez? Jó ez? Azt hittem, hogy legalább Szabi segít nekem. De nem vagyok bizonytalan. Nem vagyok bizonytalan. A bizonytalanság az a hitnek az ellentéte. Úgyhogy Isten ezért szeretné azt, ezért bíz bennünket abba az irányba, hogy több bizonyosság legyen az életünkben, hogy több meggyőződés legyen az életünkben. És aztán jó ezekkel a meggyőződésekkel élni. Urunk, most ezért kérünk téged. Ez a, amit kérünk hittel, és nem kételkedve, hogy adj nekünk meggyőződéseket. Add, hogy a Csiha Lajos bácsi lefordította, önmagunk meggyőzése. És tényleg erről van szó, hogy meggyőzzük magunkat az igazság felől. Köszönjük, Urunk, hogy ezt tehetjük, hogy ahogy Dávid mondja, hogy beszéljetek a ti szívetekkel az ágyas házatokba, hogy beszélhetünk a mi szívünkkel, és mondhatjuk azt ott az ágyas házunkba, tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott engem az Úr, meghallja, hogyha hozzá kiáltok. Azt hiszem, hogy a 4. Zsoltár. És egy másik Zsoltárba pedig azt mondja a Dávid, hogy Uram, hallítsd meg az eget, 144. Zsoltár, hajlítsd meg az eget. Te vagy az Isten, aki meg tudod hajlítani a valóságot olyan módon, hogy nekünk kedvezzél, mert te kedvelteddé választottál bennünket. Az örökké való múltban, Uram, kedvelteddé választottál minket. A Róma 8 ugyanezt mondja, akik az ő végzése szerint hivatalosak, akik meg vannak hívva, akiket örömmel látnak. Ezek vagyunk mi. Ez olyan hihetetlen, és mégis ez az igazság. Mi hivatalosak vagyunk te nálad, te előtted. Minket név szerint meghívtak a te trónodhoz, és szívesen látnak ott bennünket. Köszönjük, Urunk, ezt. És így mehetünk te hozzád. Köszönjük, Urunk, köszönjük, hogy lehet egyfajta érettség az életünkbe, és mindenki a saját szintjén lehet érett, és mehetünk tovább te veled. Mert te hívsz bennünket erre is, hogy nőjünk te benned, hogy legyünk, ne legyünk, hogy legyünk érettek, ne olyanok, akiket a tenger hulláma ide-oda hány, mint a ide-oda dobál, mint a tengernek a habját, hanem mi hajók vagyunk, akinek te vagy a kikötője, te vagy a biztos, bizonyos és erős horgonyunk. A mennybe vagyunk horgonyozva, Uram. Köszönjük. Köszönjük a hitet, amit kaptunk, ami a miénk. És köszönjük, hogy a hitünk, ahogy hallunk üzeneteket, erősödik a hitünk. És hogy Józsi mondta, hogy ahogy te hozzád megyünk, és téged teszünk az első helyre, nő a hitünk. Úgyhogy köszönjük, Urunk, a te drága nevedben. Amen.